Ebben az énekben már kifejezésre juttattuk imádságunk egy részét. És szeretnénk ma délután is szívből hitet tanúsítani, és teljes hittel Isten jelenlétébe jönni. Tudjátok, éppen úgy, ahogy az énekíró itt mondja, amikor az ellenség hatalma fenyeget bennünket, és még annyi vihar tombol körülöttünk. Nekünk nem kell félnünk, hanem hűségesen imádságban állunk. Ha hűségesen kiállunk az imádságban, nincs szükségünk, nem kell félnünk. És a válasz így hangzik, ekkor bebizonyosodik Jézus hűsége, amint mellettünk áll, mint egy hatalmas megmentő vagy szabadító, aki meghallgatja a komoly imát. Néha az ellenség azt akarja mondani nekünk, hogy az Úr elhagyott téged, nincs többé veled, nekünk el kell döntenünk, hogy kinek akarunk hinni. Az Úr azt mondja, én nem foglak téged elhagyni, és nem is foglak mellőzni téged. Kinek akarunk tehát hinni? Úgy értem, az Úrnak, és annak, amit ő mondott nekünk. Ézsaiás próféta könyvéből olvasunk egy íge szakaszt az 5. fejezetből, a 4. verstől, az imádkozás előtt. Ézsaiás próféta 50. fejezetének a 4. versétől. Talán megkérhetlek benneteket arra, hogy felálljunk ennél fogva. Isten az Úr felruházott engem egy tanítvány nyelvével, hogy a megfáradtakat képes legyek bátorítani, felkarolni a megvigasztalás által. Ő minden reggel felébreszt engem, ő felélénkíti a fülemet, hogy odafigyeljek a tanítványok módjára. Isten, az Úr, megnyitotta az én fülemet, és én nem ellenkeztem, és nem tántorodtam el, nem hátráltam meg. A hátamat odaszolgáltattam azoknak, akik megütöttek, ütlegeltek, és orcámat azoknak, akik szakállamat téptesték. Arcomat nem takartam el a sértésektől és a köpködésektől. Mindazonáltal Isten, az Úr megsegít engem, azért nem is éreztem magam gyalázatosnak. Azért keményítettem meg arcomat, mint a kavicsokat, mert tudtam, mert hiszen tudtam, hogy nem szégyenülhetek meg. Igen, közel van hozzám az, aki megigazít engem, igaznak állít oda engem. Ki akar velem pereskedni, hadd álljunk közösen ki. Ki az, aki kétségbe akarja vonni az én igazamat? Az szálljon szembe velem. Nézzétek, Isten az Úr a segítségemre van. Ki akar engem bűnösnek nyilvánítani? Tagadhatatlanul úgy van, hogy mindnyájan elhullanak, mint a ruhadarab. A moly felfalja őket. Ki az közületek, aki féli az Urat, az hallgasson az ő szolgájának a szavára, aki a legmélyebb sötétségben járt, és bár egyetlen fénysugár sem sütött rá, mégis az Úr nevébe vetette a bizodalmát, és Istenére támaszkodott. Tagadhatatlanul úgy van, mindnyájan olyan emberek vagytok, akik tüzet szítanak és nyilakat lobbantanak lángra. Vesszetek oda a saját tüzetek lángoló parázsába, és a lángoló nyilakba, amelyeket lángra lobbantottatok. Ez történik majd veletek az én kezem által, hogy ott fogtok feküdni a kínzásnak prédául adva. Elsősorban a negyedik és az ötödik vers foglalkoztatott engem. Isten az Úr felruházott engem egy tanítvány nyelvével, hogy a megfáradtakat képes legyek bátorítani, felkarolni a megvigasztalás által. Ő minden reggel felébreszt engem, ő felillinkíti a fülemet, hogy odafigyeljek a tanítványok módjára. Bár csak megtenné ezt most kegyelemből. És az ötödik vers, Isten az Úr megnyitotta nekem az én fülemet, és én nem ellenkeztem, és nem tántorodtam el, nem hátráltam meg. Hadd imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Ez a te drága és szent ígéd. Arra kérlek téged, ó Uram, hogy tedd nyilvánvalóvá ma a te jelenléteddel és a te szent szellem kenetésével egy egészen különleges módon ma délután. Szeretett Uram, nem azért vagyunk itt, hogy embereket hallgassunk meg, vagy az ő véleményüket. Azért vagyunk itt, hogy meghallgassunk téged és a te ígédet. Te megnyitottad a füleinket, megnyitottad a szívünket, és felkented a mi szemeinket. És mi hallani akarjuk, hogy mit akar Isten szelleme mondani a gyülekezeteknek. Szeretett Uram, legyen, hogy a te véred ereje a te ígéd ereje és a te szellemed ereje hatalmasan munkálkodjon mindannyiunkban. Hadd távozzék el minden más erő és minden más szellem úgy, hogy te el tudjad érni tökéletesen a te célodat kegyelemből. Uram, áldj meg minket, és akkor áldottak leszünk. Beszélj hozzánk egy olyan módon, hogy helyesen megértsünk téged. Ó, én Uram, és én Istenem, tekints tele kegyelemmel a mireánk, mint a te népedre, és áldj meg bennünket a Jézus nevében. Amen. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Szívélyesen köszöntelek mindnyájatokat, akik itt vagytok, és üdvözöljük azokat is, akik később meg fogják hallgatni ezt a prédikációt, bárhol is legyenek. Isten szeretetében össze vagyunk kötve egymással, És ahogy Branham testvér mondja, vagy mondta, egészen a legvégén csak a mennyasszonyi gyülekezetben lesz még megtalálható a szeretet. A Szentírás azt mondja, hogy az igazságtalanság elhatalmaskodik, és a szeretet pedig sokakban, a másik fordítás szerint azt mondja, kihűl a legtöbbekben. Mindazonáltal ma arról a témáról fogunk beszélni, hogy milyen volt a gyülekezet a kezdetben, és milyen lesz a gyülekezet a végén. Úgy hiszem, hogy Isten, vagy remélem, hogy Isten megajándékoz ehhez kegyelemmel engem és minket, mellénk áll és segítségünkre lesz. Isten igazi gyermekeit nem lehet igazán arannyal vagy ezüsttel megvásárolni, és megmondom nektek, hogy miért. Mert nem arannyal és ezüsttel lettek kiváltva, hanem a bárány drága vérével, ami értékes és becses Isten szemében. Ma talán néhány megjegyzést kell tennem, és arra kérlek benneteket, hogy helyesen értsétek meg ezeket. A legtöbben, akik itt vannak, és akik ezt a prédikációt meg fogják hallgatni, végül is ismerik az utolsó idők üzenetét, bízalmasak vele. Örömmel hallottam azt is, hogy néhányan eljöttek az Isten szolgálat előtt, és különösen kifejezték, hogy mennyire értékesek számukra a Branham testvér prédikációi, és különösen az utolsó prédikáció is. És ez megörvendeztet engem, mert tudom, hogy ez Isten ígéje. És meg fogjátok látni, hogy egészen a legvégén ki fog derülni, nyilvánvalóvá lesz, hogy nem ügyesen kitalált meséket követtünk, hanem valóban Isten kinyilatkoztatott ígéjét követtük ebben az időben. Ma délután érinteni fogunk néhány dolgot, és ahogy már említettük, remélem, hogy helyesen fogjuk felvenni és megérteni is. Azoknak, akik talán csak nemrég ismerkedtek meg az isteni üzenettel, azt mondanám nektek, hogy legyetek türelmesek. Nem érthettek meg, és nem foghattok fel mindent egyszerre, de Isten majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Az idő siet, a végéhez közeledik. És azt is látjuk, hogy holnap újra elkezdődnek a tárgyalások a világvárosban, Genfben. Minden a békére van összpontosítva, és úgy van mondva, úgy van megadva az irány, és a Szentírás azt mondja az első Tesalonika 5. fejezetében, amikor azt fogják mondani, hogy most már békesség van, már nincs veszély, akkor hirtelen a pusztulás fogja utolérni őket. Olyan sok olyan jelt látunk az időnek, amelyek úgy hívják fel a figyelmünket, hogy csak a vak tud elmenni mellette, hogy ne lássa, és csak az nem veszi észre, aki szándékosan félrenéz. Mindenki más meg fogja látni, különösen azok, akiknek Isten ígéje értékessé és kinyilatkoztatássá vált ebben az időben. Szeretnék felolvasni egy verset, mégpedig a Bírák 21. fejezetének utolsó versét, mielőtt azután a Róma 1. fejezetével foglalkoznánk. A Bírák 21. fejezetében, ami az utolsó fejezet, az utolsó versben ez áll. Azokban a napokban még nem volt király Izraelben. és mindenki azt tette, ami neki jónak tűnt. Azt tudjuk, hogy Isten Mózes alatt kivezette a népet, Józsué alatt pedig bevezette, és később azt tették, amit éppen akartak. A bírák ideje pedig ezzel a különös kijelentéssel ért véget. Mindenki azt tette, ami neki jónak tűnt. Más szavakkal, senki sem tette azt, amit Isten mondott, hanem mindenki azt tette, ami neki jónak tűnt. Nos, ne vesztegessük az időt, hanem menjünk egyenesen a Rómaiakhoz írt levél első fejezetéhez, és itt az első verstől olvasok. Én Pál, Krisztus Jézusnak egy szolgája, hivatásomnál fogva arra rendeltettem, hogy apostollá legyek, hogy hirdessem az Istennek üdvösségre vonatkozó üzenetét, amelyet ő előre megígért az ő prófétáj által a Szentírásokban. Itt szeretnék néhány dolgot kiemelni. Először is a gondolatot Isten evangéliumával kapcsolatosan. Annyi minden van ebben az időben, amit evangéliumnak neveznek. Itt azonban Pál apostol a Szellemtől vezetett módon azt írja, hogy az Isten evangéliumáról van szó, és megadja ennek a magyarázatát közvetlenül a következő versben, miközben azt mondja, amelyet Isten előre megígért az ő prófétáj által a Szent Írásokban. Isten evangéliuma a prófétai ígén van megalapozva, a prófétikus irányultságú. És ha a kezdetet vesszük, és ez valószínűleg az első levél, amit Pál apostol írt, mint az első gyülekezeti korszak első küldöttje, fel kell ismernünk, illetve tisztában kell lennünk azzal, hogy a kegyelmi idő végén vissza kell térnünk a közvetlen eredethez, a kezdethez. Nem csak az apostolok idejéhez, ha meg akarnánk határozni a korai kereszténység 40 éves időszakát, akkor kiemelhetnénk belőle néhány évet, és megállapíthatnánk, hogy már nagyon korán megjelentek a hamis tanítások, és néhány más dolgok is beáramlottak. De a kezdet, az eredet mentes volt minden emberi befolyástól, mentes volt minden hamis tanítástól, mentes volt minden más szellem befolyásától. Csak Isten szelleme volt, és az, amit Isten tett az ő népe között. Tisztában vagyunk azzal, hogy a kezdet Isten abszolút egyértelműségében történt, mindenféle keveredés nélkül, minden kívülről behozott dolog nélkül. Péter már pünköst előtt és pünköst óta mindent a prófétai íge szava szerint rendszerezett és bibliai alapokra helyezett. A későbbi években aztán adódtak némely nehézségek, miközben voltak, akik a körülmetéléssel érveltek, mások megkeresztelkedtek a halottakért. A harmadik csoport azt mondta, hogy a feltámadás már megtörtént. És ha elolvassuk a leveleket a későbbi időkből, akkor már látjuk, hogy micsoda nehézségek és megpróbáltatások köszöntöttek be az egyes gyülekezetekre és a hívőkre, mindössze a közvetlen kezdetek után néhány évvel csak. Szeretném, ha ma nagyon egyértelműen és nagyon világosan felismernénk az isteni fejleményeket. Az eredeti kezdet minden külső befolyástól mentes volt. Isten gyermekei, Isten népe, Isten szolgái, Isten gyülekezete kizárólag az isteni befolyás alatt állt, és a Szent Szellem által lett vezetve. Aztán jött ez a fejlődés, amit az imént említettünk. Most pedig visszatérünk mindezen problémákon keresztül, mindezen nehézségeken keresztül, mindezen viszontagságokon keresztül, vissza és vissza, míg végül vissza nem érkezünk oda, ahol a gyülekezet a kezdetben volt. Ahol már nem található semmilyen más befolyás, ahol már nincs önjellegű felismerés, ahol már nincsenek idegen tanítások, ahol már semmi sem maradt abból, amit az emberek hozzáadtak és hozzáillesztettek. Most azt fogjátok mondani, hogyan akarjuk ezt felismerni. Én úgy értem, hogy ez az az idő, és ez az az óra, amelyben meg kellene értenünk, hogy ez az, amiért az íge üzenet küldve lett, vagy adva lett, hogy valóban ott legyünk a legvégén, ahol Isten akarja, hogy legyünk. Időközben azt hiszem, hogy ebben az időközben találtatunk még, remélem, hogy már nem sokáig, fel kell ismernünk, és ezt ma este, vagy ma délután meg fogjuk látni, fel kell ismernünk, hogy Isten velünk együtt akarja megtenni ezt az útszakaszt. És ha megnyitotta a te füledet és az enyémet, akkor nem szabad ellenállnunk. És amit ő mondott, azt valóban úgy is véli. Az első számú kérdés az, avagy csak egy valamilyen evangéliumban hiszünk, vagy pedig elhisszük Isten evangéliumát úgy, ahogyan azt a szentírásokban a proféták által előre meg lett ígérve, és meg lett hirdetve. Látni fogjuk azután, hogy Pál apostol például a II. Korintusi levél 11. fejezetében egy nagyon különleges figyelmeztetést adott. Azt mondja itt, bár csak mégis elviselnétek egy kis bolondságot tőlem, nem így van-e? Ugye eltűritek tőlem is. Mert én isteni buzgalommal vetélkedek értetek, hiszen eljegyeztelek benneteket egyetlen egy férfinak, hogy tiszta szűzként vezesselek benneteket Krisztushoz. De mégis attól tartok, hogy amint a kígyó egykor a maga családságával megtévesztette Évát, úgy a ti gondolataitok is odavonzódnak, vagy eltántorodnak a nyílt egyszerűségtől, és tiszta lelkűségtől a Krisztus iránti őszinte és tiszta magatartástól és az ördökhöz vonzódnak. Most pedig hallgassátok meg, kérlek, a negyedik verset. Mert ha egy jött-ment arra jár, és egy más Jézus prédikál nektek, akit mi nem prédikáltunk, vagy ha egy más nemű szellemet fogadtok, amit azelőtt nem fogadtatok, vagy egy más nemű üdvüzenetet, vagy evangéliumot, amit azelőtt nem kaptatok, akkor elégedetten helyeselitek azt. Ez egy nagyon kellemetlen szemrehányás. Itt három dolog különösen hangsúlyozva van. Ha Jézus másképp van hirdetve, attól eltérően, mint ahogyan az apostolok hirdették, ha egy más szellem hatékony, attól eltérően, mint ami a kezdetben hatékony volt, és ha egy más evangélium lett hirdetve, vagy van hirdetve. De hiszen tudjátok, hogy Pál apostol különösen hangsúlyozta ezt a Galata 1-ben, és az egész ügyet átok alá helyezte, és azt mondta, ha valaki egy más jellegű evangéliumot hirdet, attól eltérően, mint amit én hirdettem nektek, az legyen, és ezt mindannyian elolvashatjátok magatoknak. Tehát ez egy sokkal komolyabb dolog, mint ahogyan azt néha gondoljuk. Mi, mint emberek, hajlamosak vagyunk arra, hogy barátságot ápoljunk, és ez így rendben is van, de nem az igazság róvására, nem a kinyilatkoztatott ége róvására. Mert Pál apostol azt mondja, ha az emberek barátja akarnék lenni, akkor Isten ellensége vagyok. Nem lehet tehát mindkettő lenni egyszerre. Ha a Galata levél harmadik fejezetéhez megyünk, akkor voltak éppen egy nagyon furcsa dolgot találunk, és nem tudom, de remélem, hogy ma egy kicsit meghökkenünk. Azt mondja itt a Galata levél harmadik fejezetében, ó, ti együgyű galaták, vajon ki bűvölt meg titeket, hiszen Krisztus Jézus megfeszítettként fel lett tüntetve a ti szemetek előtt, előtökbe lett ábrázolva. Csak egy dolgot szeretnék megtudni tőletek. Avagy a törvény cselekedetei következtében kaptátok-e meg a szellemet, vagy a hitről szóló ígehirdetés következtében. Itt olyan emberekről van szó, akik megkapták a szellemet, és mégis olyan embereknek vannak megnevezve, akiket megbabonáztak. Miért vagyok utalással erre, vagy miért jövök erre, az elmúlt hetekben magam is megrendültem. Mert egy John Dodd nevű ember az Egyesült Államokból, aki az egyik fő médium volt, az egyik leghíresebb ember azokban a bizonyos körökben, és aki hitre jutott, és megnevezett néhány nevet azok közül, akik ott, azokban a körökben a legmagasabb pozícióban vannak. És én vagyok az utolsó, ti, akik ismertek engem, ezt nagyon jól tudjátok. Én nem neveztem meg senkit a múltban, nem érintettem senkit semmilyen módon nyilvánosan, és nem érintettem senkit magánügyben sem. De úgy hiszem, elérkezett az idő, hogy fel kell ismernünk, hogy Isten elküldött egy prófétát, megbízott az ő szavával, És az Úr maga azt mondja, én azért jöttem ebbe a világba, hogy szétválasztást váltsak ki. A világ össze akar kavarodni. Isten külön akar választani, Isten elhatárolódást akar. Ez az ember a többek között elnézést, itt kimondom, hiszen ő mondta, őt terheli a felelősség. Többek között az Egyesült Államok volt elnökének a nővérét nevezte meg a létező legmagasabb jegyzett médiumok között, akik egyáltalán léteznek. És az a helyzet, hogyha olyasmit állított, ami nem igaz, akkor bizony büntető eljárás alá vonható. Azok, amiért ezt ma itt elmondom, a következő. Nemrég magam részt vettem egy kongresszuson Berlinben, ahol ez a nő, akit a férfi név szerint megnevezett, ő volt a fő előadó, és ez egy karizmatikus jellegű kongresszus volt. Én magam is ott voltam a 2500 ember között, becslések szerint. Én magam láttam őt ott elől a pódiumon. Én magam is hallottam, hogy tapsolva lett, és nem csak egyszer, hanem újra és újra. És hallgattam, ahogy egy hatalmas mozgalomról számolt be, amely végigvonul az egész földön, és valaki, egy amerikai állampolgár ült a jobbom felől, egy vegyes összetételű összejövetel volt, sokan a tengeren túlról érkeztek, és a tőlem jobbra ülő férfi kimondja a szavakat angolul, she is a witch. Ez németül, illetve magyarul is azt jelenti, hogy ez a nő egy boszorkány. És azt gondoltam magamban, mi legyen ez az egész. Most eljutunk arra a pontra, hogy nem vagyunk érdekeltek itt abban, hogy leleplezzük az embereket itt, ezt meg lehet érteni. De az sem lehet az érdekünk, hogy szemet hunyjunk a vallási keveredés előtt, ami ebben az időben zajlik, ezt is meg kell értenünk. És tudjátok, a dolgok átjártak engem csontig és velőig. Én hallottam ezt a felvételt angolul, és csak arra gondoltam, hogyan legyen ez lehetséges. És most elérkezünk a lényeghez. Ott fellép egy nő, aki az amerikai boszorkánykörök egyik legmagasabb rangú személyisége. És ugyanez a nő egy karizmatikus kongresszuson főelőadóként beszél, és minden elszabadul egy vallásos lelkesedési kábulatban. Most megkérdezem magamtól, mikor nyitja fel Isten a mi szemünket arra, vagy afelől, hogy felismerjük, miről is van szó? Egy másik dolog, ami nagyon aggasztóvá tett, és ez két vagy három dolog, és amint tudjátok, Branham testvér újra és újra hangsúlyozott bizonyos részleteket a Bibliában, többek között a Máté 24. fejezetének 24. versét, hogy ez a két dolog, nevezetesen az isteni és az ördögi, olyan közel lesz egymáshoz, hogyha lehetséges lenne, még a választottak is meglennének tévesztve általa. Amint mondtam, én magam a közönség soraiban ültem. Abban nem vettem ugyan részt, ami ott történt, mert nem voltam egy része a dolognak. de mégis látni akartam, hogy mi történik ott, mi folyik ott. És hirtelen minden úgy volt, mintha extázisba estek volna. És ha kívülről tekintetbe veszitek magatoknak az egészet, akkor ez egy csodálatos atmoszféra, amire azt lehetne mondani, ó, bár csak nálunk is így lenne. De én szívesen nélkülözöm az ilyen légkört. Egy dolgot tudok, és ha nem tudtátok, akkor most már tudjátok. Isten szelleme csak az ő kinyilatkoztatott ígéjének megfelelően lesz hatékony ebben az időben. Aztán volt ott egy másik dolog, ami megrendített engem. Nem is tudom, valahogy nem mentem sehova az évek során, mivel tisztában vagyok azzal, hogy milyen útot kell nekem járnom, és milyen felelősséggel tartozom az Isten által rám bízott üzenetért, és azt gondoltam magamban, miért kellene neked ide vagy amoda menned, hiszen nekem megvan az, amit Isten adni akar. De jót tett nekem, hogy ide is, oda is betekinthettem. Amikor az üzletemberek nemzetközi elnöke nyilatkozott, és azt mondta, azt a magyarázatot adta, az, ami egyesít bennünket közöttünk, az az isteni Szent Háromság tanítása és elismerése. Az valójában nem csak a régi bűnöket, hanem az új bűnöket is eszembe juttatta. Isten profétája, William Branham, kapott egy kinyilatkoztatást Istentől, és látott egy embert, aki az apja lehetett volna, vagy kellett volna legyen, ki lett már adva a prédikáció, vagy még csak most fog megjelenni. Már megjelent. És látott egy embert, aki az apja kellett volna, hogy legyen. Annak egy három élű bunkósbot volt a kezében, és lecsapott ezzel egy nőre, aki az anyja kellett volna lennie szellemi értelemben. Mindannyian elolvashatjátok magatoknak. És ekkor azt mondta az Úr Branham testvérnek, ez a Szent Háromság tanítása, amely a három címre való megkeresztelkedést követi. Most azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy hol kell elfoglalnunk a szellemi álláspontunkat. Istennek van egy profétája, aki nem ismeretlen ennek az embernek, aki ezt a kijelentést tette, aki be és kijött a házában, gyakori vendég volt tehát, aki isteni kinyilatkoztatás által azt mondta, a te húgod meg fog halni 1:45-kor ezen és ezen a napon. Sokan az ellenkezőjét profétálták. Sion lánya, nem fogsz meghalni, újra fel fogsz épülni, és örülni fogsz. És ez az ember felhívja Branham testvért, és azt mondja, figyelj, volt egy ima összejövetelünk, és volt néhány kijelentés, a többek között ez is. Sion lánya, te nem fogsz meghalni, te élni fogsz, és áldásul leszel másoknak. És Branham testvér csak annyit mondott a telefonba. Én nem tudom, hogy mi minden hangzott ott el, egyet azonban tudok. Nekem az Úr azt mondta, hogy meg fog halni, és pedig a bizonyos megadott napon és a megadott időpontban. Nos, ezek nem olyan emberek, akik tudatlanok lennének, ezek nem az egyszerű emberek, nem a köznéphez tartoznak, hanem akik a legmagasabb helyen, sőt a csúcson állnak, és akik úgymond csaptába vezetik Isten népét. Nem tájékozatlanok, hanem nagyon is tájékozott emberek. De hiszen az egésznek úgy kell történnie, hogy vonzó legyen, hogy elérje a hatását. Az ellenség még soha nem jött egy olyan kilógó lólábbal, hogy megmutassa a hátlapját, így még soha senki sem látta. De amikor elhangzott ez a kijelentés, hogy az egyesítő tényező, a tanítás és a Szent Háromságos Istenbe vetett hit, akkor tudtam, hogy mennyit ütött az óra. És higgyétek el határozottan, testvéreim, testvérnők és kedves barátaim, ha most még nem is értjük meg teljesen és átfogóan a dolgokat, de nagyon közel van az óra, amikor meg fogjuk érteni ezeket a dolgokat. És ha személyesen tanulja kell lennem ennek, és akkor, hála Istennek, még nem tudtam, hogy ki az a nő, aki ott elől élte, akit ott elől éltetnek, aki vezérszónok volt, de a megváltásról nem mondott egy szót sem, a kiontott vérről sem mondott semmit, csak egy nagy áramlatról beszélt. Nekünk szükségünk van egy áramlatra, minden továbbiak nélkül, de nem egy ilyen áramlatra, hanem Isten áramlatára, ami megmutatkozik ebben az időben az ő népe között. Én tisztában vagyok vele, hogy nem népszerű ilyesmit mondani. Nekem már nincs mit veszíteni. Már mindent elveszítettem, amit az ember becsület és tekintély tekintetében birtokolhat. És mostantól kezdve megengedhetem magamnak, hogy Isten igéjét teljes egyértelműséggel és teljes igazsággal mondjam. És hogyha 1000-ből csak ez 100 marad meg, akkor hadd tudja meg ez a 100, hogy Isten elküldte az ő prófétát, és szólt hozzánk ebben az időben. Azok az emberek, akik hallották Isten ígét, és akiknek a szívükbe kinyilatkoztatássá vált, nem tehetnek másként. De Isten néha felhasznál embereket, vagy körülményeket, hogy valaminek az értelme és jelentősége világossá váljon számunkra. Elnézést, ha még egy megjegyzést teszek, és ezt csak azért teszem, mert a repülőn a Times magazint olvastam, a legnagyobb amerikai heti lapot. És ebben a 32. oldalon van egy nagy sztori az oklahomai Tulsából. És ezt csak azért adom tovább, mert valamilyen módon megérintett engem, hogy megmutassam, hogy az emberek mennyire hatékonyak tudnak lenni, és képesek másokkal annyi mindent elhitetni. Itt egy ember, aki világhírű, még Európában is, egy csapásra egy nagy kórházat akart felépíteni. Nem csak egy egyetemet, ahol professzorok tanítanak, hanem egy kórházat is. A város visszautasította, mert sok kórház félig üresen állt. És egyszer csak ez az ember azt mondja, vagy itt jelentik, a pénz elkezdett ömleni, miután ez az evangélista beszámolt az ő megpróbáltatásáról, amelynél fogva látta Jézust mintegy 900 láb magasnak, tehát a termete szerint. 900 láb az 300 méter. Én visszaemlékszem, ami szeretett Branham testvérünk bizonyságtételére. Ő látta, amint a szél a ruháját mozgatja, majd hirtelen megszólította őt, és azt mondta, Jézus. És akkor az Úr feléje fordult, és ránézett. Ő pedig a földre esett, és csak másnap reggel ébredt fel. És akkor azt mondta, ez a tanúvallomásában szerepel is a hangszallagon, hogy látta az Úr angyalát. És ezt mondta, az Úr angyala magasabb volt termeténél fogva, és erősebb. És azt mondja, az Úr nem volt olyan nagy termetű, és pontosan leírta az ő termetét. Amit ezzel itt mondani akarok, az a következő. Semmi sem húzott, semmit sem lehetett tenni, amíg ez az ember hirtelen be nem jelentette, hogy látta Jézust 300 méter magasan. És azt mondta nekem, fogj csak hozzá építeni, és a 3000 társad majd gondoskodik róla, hogy a pénz összejöjjön. 150 millió dollár, ami 300 ezer svájci franknak felel meg. Most, amikor az Úr eljövetelére várunk, ugye? És most megkérdezlek benneteket, ha Isten megadta ezeknek az embereknek a nagyszerű lehetőségét, hogy hallják az igazságot évekkel ezelőtt, és ők nem fogadták el, visszautasították az igazságot. Ez a prédikátor maga évről évre 5-35 embernek prédikált. Tuberkulózisban megbetegedett, és nem tudta folytatni, majd egy összejövetelen meg lett gyógyítva. Az isteni gyógyításnak a testen nem mindig kell a lélek gyógyulását is eredményeznie. Amit Isten tesz az emberen fizikailag, az határozott megtörténik az emberen fizikailag. Mindazonáltal az, amit Isten tesz az emberben, az határozottan megtörténik az emberben. És a lényeg ennél fogva, vagy a dolog súlyossága mégis a következő. Ezek mind olyan emberek, akik pontosan tudják, hogy Isten mit tett az ő idejükben. Igen, akik eljöttek Branham testvérhez, és azt mondták, figyelj, Isten népe hisz abban, hogy az Úr prófétává rendelt el téged. De hagyd abba mindezeket a dolgokat szóvá tenni, amiket folyton előadsz. Miért nem hagyod békén a nőket, és így tovább. És Branham testvér azt mondta, hogyan mondhatnék én valami más egyebet azon kívül, amit Isten megparancsolt nekem, hogy mondjak. Branham testvér a legnépszerűbb ember lehetett volna. A világ a lábai előtt hevert volna egy ilyen nagyszerű ajándékkal. De Isten az ő alázatosságában pontosan azt tette, amire vállalkozott. Miért említem mindezen évek után ma először meg ezt a három esetet? Hogy tudassam veletek, hogy mindazok, akik szándékosan elutasítják a kinyilatkoztatott íge igazságát elhinni ebben az időben, megnyitják magukat a hamisság, illetve a hazugság előtt, és a legerősebb tévedéseket is el kell hinniük, mert nem fogadták be, és nem fogadták el az igazságot. A Biblia szóvá teszi az igazság iránti szeretetet. Amennyiben nincs szeretet valami iránt, akkor az nem tud gyarapodni, semmiképpen. Az igazság iránti szeretet, és bármennyire is fáj, bármennyire is vág, mégis hallani akarjuk az igazságot. Mert csak az igazság lesz az, ami képes lesz felszabadítani bennünket. Minden más egyebet magával sodor a széles áradat. Már most mit szólnátok, ha belépnétek egy olyan összejövetelre, ahol tényleg minden úgy néz ki, mintha Isten szelleme munkálkodna, és később értesülnétek afelől, hogy ki beszélt ott előről, ki volt az, és miféli szellem munkálkodott ott. És furcsa módon, a napokban beszélgettem valakivel, aki nagyon közel áll ahhoz, aki mindent megszervezett ott akkor, és én azt mondtam neki, testvér, de hiszen ti mindannyian ráhangolódtatok, mindannyian együtt énekeltetek, mindannyian megtapsoltátok. Majd azt mondom neked, és megkérdeztem tőled, ő is ő tudott róla, azt mondtam, most megkérdezem tőled, avagy nem-e mégis úgy van, hogy mindenki el van varázsolva, és el van bűvölve a vallási befolyás alatt, és nem tudják megkülönböztetni, mi folyik ott, amikor Pál apostol azt írja a Galatáknak, ki bűvölt el titeket, akkor az nem valami egyszerű dolog, hanem egy démoni erő áll mögötte. És tudjátok, mit mond Isten igéje? Hogy az engedetlenség olyan, mint a boszorkányság bűne, az önakarat pedig olyan, mint a bálványimádás. 1 Sámos 15-23. Igen, hol állunk mégis mindazok után, miután Isten ígéje ki lett nyilatkoztatva, és az emberek tudomást szereztek az istenségről, a keresztségről, az eredeti bűnről, ősbűnről, mindezekről a dolgokról, és megvolt a lehetőségük arra, hogy hitet tanúsítsanak. És mégis mindent figyelmen kívül hagytak, mintha Isten semmit sem tett volna, ugye? Én ma semmi más nem akarok, mint hogy Isten elérje az ő célját. És Isten csak ott fogja elérni az ő célját, ahol mi emberek meg tudjuk különböztetni, hogy ő hol hatékony. És meg kell vallanom őszintén, hogy amióta ezt tudomásul vettem, azóta folyamatosan imádkozom a szívemben. Ó, Istenem, ajándékozz meg engem és a te népedet a szellemek megkülönböztetésének ajándékával, hogy az ember valóban meg tudja különböztetni, honnan jönnek ezek a dolgok. És akkor fel lehet ismerni azt is, hogy hova vezetnek. Ha Istentől származnak, akkor visszavezetnek minket Istenhez. Akkor nem fognak elvezetni és kikötni egy ökuménikus zsinatba, vagy a világegyházak zsinatába, vagy Rómába. Akkor Jeruzsálembe vezetnek az ős kereszténységhez, ahol mentes minden a boszorkányságtól, minden varázslattól, minden hamis befolyástól, oda, ahol minden újból a Szent Szellem vezetése alá van állítva. Ezekről a dolgokról lehet ugyan olvasni, de amikor valóban a szemetek láttára megtörténnek, akkor már megint egészen másképp néz ki a dolog. Amikor Pál apostol azt írja, kibabonázott meg titeket, és tudjátok, hogy kik lettek megbabonázva, azok, akik azelőtt már megkapták Isten szellemét. És ebben rejlik pontosan a dolog tragédiája. Különben egyáltalán nem működne a dolog. Különben egyáltalán nem lennének ugyanazok a jellemzők. A kezek felemelkednek, az imádott lelkesedéssel felszáll, minden ugyanolyan, mint azelőtt volt. Pontosan ugyanolyan. És megkérdezlek benneteket, akik elolvastátok a Branham testvér prédikációt, kívülről és belülről is, mit látott Branham testvér? Ki vezeti a felekezeti gyülekezetet, az egyházat, és ki az elöljárója? Mit látott, mit nyilatkoztatott ki neki Isten? Kicsoda? Elmondjam nektek? Természetesen azt látta, hogy egy boszorkány az elöljárója az egész mozgalomnak. Talán a beavatatlanok ma azt gondolják, testvér, neked az evangéliumot kellene hirdetned nekünk. Nos, az evangélium nem egy sovány tej. Isten evangéliuma magába foglalja az egész prófétikus ígét, és megnyitja a szemeinket és a szívünket ebben az időben arra, amit Isten elhatározott ez időre. Én azt egészen pontosan tudom, hiszen a mezőgazdaságból származom. Minden mást jól elviseltem. Elviseltem a savanyú tejet, és mindenfélét nem tudtam megszokni. Nekem inkább olyan tej kell, mint a lehető legmagasabb a tejszín. Jézus Krisztus evangéliuma Isten ereje. Nem egy lefölözött dolog, hanem minden benne van, amit Isten beletett. bele iktatott. Senki ne menjen most el innen, és ne beszéljen róla, vagy ne ítélkezzen fölötte, az nem értené meg a lényegét. Isten csak segíteni akar te neked és én nekem. Ő meg akar ajándékozni bennünket egyértelműséggel, hogy felismerhessük, miről is van szó. És amikor Pál apostol azt mondja, én az Isten evangéliumát hirdettem nektek, és pedig úgy, ahogyan az a szentírásokban a proféták által előzetesen hirdetve lett. Ezért merem ma azt mondani, Branham testvér az Istentől küldött szolga és proféta. Isten evangéliumát hirdette nekünk ezekben az utolsó napokban, mindazzal együtt, amit az apostolok és a proféták a szent írásokban meghagytak számunkra. Isten kinyilatkoztatta azt. És meg fogjátok látni, hogy a külön választás, a kivezénylés csak egy kis sokaságra fog vonatkozni. Ami Urunk napjaiban ezrek és ezrek voltak, akik csatlakoztak hozzá, követték őt, és a most megjelenő körlevélben szeretnék közzétenni néhány fenyképet Branham testvér korai éveinek összejöveteleiről. Már 1946-ban, 47-ben, 1948-ban nem csak ezrek, hanem tízezrek sereglettek össze, hogy hallják Isten igéjét az ő szájából. Most feltehetné valaki a kérdést, avagy nem volt-e akkor minden fölösleges? Megérte-e egyáltalán? Ó, igenis, megérte. Megérte te neked és én nekem. Megérte nekünk, és mindazoknak, akiket Isten megszólított, akiket elhívott, külön választott, akiket megvilágosított, és akiknek kinyilatkoztatta magát. Mindenki másnak semmit sem fog érni a dolog, ellenkezőleg az útjukban fog állni. És hiszen tudjátok, amikor Branham testvér prédikációit olvassátok, milyen keményen foglalkozik néha ezekkel a dolgokkal. Nem azért, mert úgy akarta, hanem mert muszáj volt neki. Isteni megbízatás alatt állt, és nem tehetett másként. Kérlek, hadd értsük meg ma ezen az Isten szolgálaton, hogy az Úr visszavezeti az ő gyülekezetét közvetlenül a kezdetek kezdetéhez. Létezett egy első nap, egy első hét, egy első hónap, egy első év, és létezett minden, ami utána következett. Most pedig visszamegyünk, és el fog jönni az utolsó év, el fog jönni az utolsó hónap, az utolsó hét és az utolsó nap is. Határozottan, hogy el fog jönni. Úgy, ahogy elkezdődött, úgy véget is fog érni. És akkor a kérdés az lesz, hol állsz te, hol állok én? Vajon sikerült-e létrehozni te benned az ő elküldött ígéje és az ő szavai szerint munkálkodó szelleme által azt, amire elküldte azt Isten, hogy megtegye? Vajon létrehozta-e én bennem ezt a célt? Én is mindannyian együtt arra szeretnénk kérni Istent, hogy segítsen rajtunk. Néha az a benyomásom, hogy Isten nem tudja egészen elérni az ő célját. És örültem, amikor Schmidt testvér azt mondta körülbelül 14 nappal ezelőtt, testvérek, hadd gyűljünk össze minden este imádkozni. És minden este összegyűltünk imádkozni. A testvérek egyébként üdvözletüket küldik nektek, és mondom nektek, mi csak felolvastunk egy ígét, és nem beszéltünk egy mondatot sem. Olvastunk, letérdeltünk, és imádkoztunk. Úgy értem, hogy nagyon közel érkezett az idő. És azt hiszem, hogy át kellene járnia, és át kell járnia bennünket, amikor ma ezen a helyen a hatalmas összekeveredésről hallunk. Minden egy fedél alatt. Mindannyian ugyanazon dolog befolyása alatt állnak. És egy asszony van a fronton, aki páholyról páholyra jár az Egyesült Államokban. És megkérdezem tőletek, ma Zürich városában vagyunk. Itt ebben a városban történt 1955. augusztusában, hogy Branham testvért bevezették egy spiritista összejövetelre, és a szeme láttára, miután elhangzott a formula, vagy a képlet az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében, egy asztal, amelyben nem volt szög, a levegőbe emelkedett, anélkül, hogy kézérintéssel bárki is felemelte volna. És a médium azt mondja Branham testvérnek, vagy az összes többieknek, az az ember, aki ide bejött, az nem hisz. Erre Branham testvér így szólt, én nem hiszem el azt, ami itt történik, mert ez az ördögtől való. Erre a médium azt mondja, a szellem azt mondja, ez Istentől van. És akkor Branham testvér nem tudott más tenni, mint azt mondani, ez nem az én Uramtól van, nem az én Jézusomtól, aki megváltott engem és megvásárolt engem. Ez boszorkányság. És tudjátok, hogy mit tett azután? A názáreti Úr Jézus Krisztus nevében megparancsolta, hogy ez az asztal zuhanjon a földre és darabokra tört. Nos, miért is beszéltünk ma ezekről a dolgokról? Talán az idő előre haladottabb már, mint azt mi felfogni vagy elhinni tudjuk. És a keveredés pedig egyenesen azok körében megy vagy jutott, akik hisznek Isten üzenetében. Vajon Branham testvér nem gyakran vette az első Mózes első fejezetét, minden, ami létezik a maga neme szerint szaporodott? Isten elültette a különböző magokat, és minden a maga fajtája szerint termett. Isten létezésbe fogja hozni az égemenyasszony olyan biztosan, amint ahogy Isten ígéje ki lett nyilatkoztatva, minden a maga fajtája szerint születik, vagy szaporodik. Isten fiai nyilvánvalóak lesznek a legvégén. Én remélem, hogy senki sem botránkozott meg. De nyissátok meg a szemeteket, kérjétek Isten, hogy szent szemkenőccsel kenje meg szemeketeket. Nincs mások időnk hátra, ahogy Ézsás próféta mondta a bevezető szavakban. Az Úr minden reggel felébreszti a fülemet. Te talán azt mondhatod, nos, én beállítom az ébresztő órámat. A prófétának azonban nem volt szüksége ébresztő órára. Ő azt mondta, te vagy az, aki felébreszted a fülemet minden reggel újra. Ó, ez az Istennel való közösség, ez a kapcsolat Istennel, és aztán az egymással való kapcsolat is, és a közösség is. De ennek a szellem közösségének kell lennie. Nem csak egy szellemben, hanem Isten szellemének a közössége, annak a szellemnek, amely megnyugodott az összes prófétákon, az összes apostolon, sőt, amely mind a mai napig munkálkodik az élő Isten gyülekezetében. Hadd mondjam befejezésül, a bírák idejében, ahogy az utolsó fejezet, utolsó versében olvastuk, mindenki azt tette, ami neki a maga szemében jónak tűnt. De aztán elérkezett a királyok ideje, és ha csak ott egy oldalt lapozunk tovább, a bírák befejezetei után már is Rút könyvében vagyunk, és ott találkozunk Boázzal, ott van az első említés Betlehemről, Efratáról, és ezt újra elolvashatjátok Mikeás prófétánál, az 5. fejezetnének az első versében. A bírák történelmének befejezése után Isten azonnal elkezdte a megváltás történetét, és látjuk azt a vonalat, amelyből Dávid, majd később a Dávid fia származott. A bírák időszakában mindenki azt csinált, amit akart. De azt hiszem, a bírák időszakán mi már túl vagyunk. Néha az a benyomásom, hogy Isten gyermekei még mindig a bírák idejében élnek. Mindenki ítélkezik mindenki felett, és mindenki agyonítél mindenkit, és mindenki azt teszi, amihez kedve van. De aztán vége lett. Az utolsó fejezettel, az utolsó verssel vége lett ennek az időszaknak. Elkezdődött egy új isteni időszak. Nekünk meg kell értenünk, hogy az egyik időszak véget ért, és elkezdődött egy prófétai időszak az üdvösség isteni történetével. És én teljes szívemből hálás vagyok az Úrnak, hogy nem csak egy valamilyen evangéliumunk, hogy nekünk nem csak egy valamilyen evangéliumunk van, hanem Isten evangéliuma, a teljes evangélium, mindazzal, amit az összes próféta és az összes apostol mondott. És ez így volt a kezdetben, és így kell lennie a végén is. Valahogyan és valamilyen módon minden mást magunk mögött kell hagynunk. Már egyszer és vissza kell érkeznünk az első szeretethez. Egyek vagyunk, egyek legyünk Jézus Krisztusban, ami Urunkban, teljesen alávetve magunkat az ő szavának és az ő szellemének. Isten meg tudja ezt tenni, és Isten meg is fogja tenni. Készen állsz te az induláshoz együtt lépést tartani? Pál apostol azt mondta, kibűvölt el titeket. Vajon a törvény cselekedetei következtében kaptátok-e a szellemet, vagy a hittel kapcsolatos ígehirdetés alapján? Azok az emberek, akik részesültek a Szent Szellemben, később meglettek babonázva, és megfigyeltük a fejleményeket. És tudjátok, mit mondott még Pál apostol? Azt mondja, ha egymást marjátok és emészitek, akkor vigyázzatok, hogy egymást fel ne faljátok, meg ne emészétek. Ki mondta ezt, vagy nem? Hol van a harabdálás és a zabálás a hívők között? Vajon ezek isteni tulajdonságok-e? Ez lenne Jézus Krisztus természete? Ma is beleszólna Pál apostol a hívő gyülekezetébe, és megkérdezné, ki bűvölt el titeket? Ki az? És csak el kell olvasnotok a Jeremiás prófét 51. fejezetében, és a többiben majd az Új Szövetségben. A bűbaj kelhelyéből ittak, és tántorognak, és ide-oda ingadoznak. Isten az üdvösség poharával ajándékozott meg bennünket. Hadd hagyjuk magunk mögött a bírák idejét, és ne azt tegyük többé, amit mi akarunk, hanem lépjünk be az üdvösség isteni történetébe, hogy Isten megtehesse azt, amit kitűzött maga elé. Mert végül is ezért vagyunk itt, hogy Isten megtehesse azt, amit elhatározott magának. Készen állsz erre, te is, én is? Akkor legyen, hogy Isten megajándékozzon az ő ámmenjével és a kegyelem általi beteljesedéssel. Amen. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. És imádkozva az Úr színe előtt lenni. A Mózes első könyvében meg van írva, hogy Izraelre nem tapadt semmilyen átok. Bálám átkozni akart, de áldania kellett, és azt mondta, hogyan átkozhatnám én meg azt, amit Isten megáldott? Sőt, még fel is kiáltott, aki megállt téged, Izrael, az áldott lesz. Isten népe arra lett meghatározva, hogy Istentől áldásban részesüljön, hogy az ő gondviselése és az ő szellemének vezetése alatt járjon, hogy az ő ígéjére tekintsen, mint útmutatóra, mint irányvonalra, és ez az, aminek mi is részesei akarunk lenni. Mindannyian, akik ma itt vagyunk, és mindannyian, akik ezt a prédikációt valamikor és valahol hallani fogják, még akkor is, ha az a távoli Brazíliában lesz. Legyen, hogy Isten áldása megnyugodjon rajtatok, és legyetek tudatában annak, hogy Isten elküldött egy prófétát, hogy visszavezessen minket most a végidőben a kezdethez, a közvetlen kezdet eredethez, ahol csak Isten ígéje és Isten szelleme uralkodik. Mi magunktól nem tudunk létrehozni semmit, de szeretnénk, ha Isten vezetne minket, és nem adnánk fel, amíg el nem érjük a célt. Legyünk biztosak abban, hogy Isten ígéje elhangzott, hogy elhívjon és elkülönítsen minket, hogy Isten velünk együtt elérhesse a célt. Mi nem olyan dolgokat keresünk, amelyeket az emberek nagynak neveznek. Mi a nagy Istent keressük, aki egyszerűségében kinyilatkoztatja magát, és szól hozzánk. Miközben fejet hajtunk, és imádkozunk az Úr előtt, szeretném megkérdezni, hogy van-e itt ma valaki, aki szeretné Istennek szentelni az életét, akkor emeljétek fel röviden a kezeteket. Köszönöm, 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 köszönöm. Isten áldjon meg mindannyiótokat, Isten áldjon meg benneteket, ő megerősíti az ígét, még akkor is, ha mindez a végén lesz, de olyan lesz, mint az elején volt. Egyetértés, teljes egység az Úrban és egymással is. Senki sem fogja mondani többé, ez az enyém, ez a tiéd, mindenki teljesen egy. A földi elmarad, az isteni kerül előtérbe. És mi a cél felé haladunk. Én tudom, Isten szelleme szólt a szívemhez, hogy azt mondjam, ahogy a kezdet volt, úgy lesz a vég is. Visszamegyünk arra a pontra, és akkor az első szeretet, az első cselekedetek, akkor minden feltárul. Hadd imádkozzunk most együtt, mindannyian imádkozhattok, és hálát adhattok az Úrnak. Mennyi Atyánk, teljes szívünkből megköszönjük neked együtt, hogy ma ezen a helyen szemügyre vehettük a te drága és szent ígédet. Micsoda kegyelem, ó Istenem, hogy a prófétai ígére alapozott Isten evangéliumának a részessei lehetünk. Szeretett Urunk, úgy akarunk hirdetni téged, mint a megfeszítettet, mint a názáreti Jézus, mint azt, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Szeretnénk hallani a kezdetben hirdetett evangéliumot, és megtapasztalni ugyanazokat a kihatásokat. Hűséges Uram, te vezetsz minket oda lépésről lépésre. És még ha néha oly fáradtságosnak is tűnik, te akkor is velünk haladsz előre. Néha, ó Istenem, úgy érezzük, és úgy tűnik, mintha egy helyben taposnánk. Mintha a lábunk mozogna ugyan, de mi nem látszik, hogy előre haladunk. És mégis a te útodat járod velünk. Szeretett Uram, itt van a te vérrel megvásárolt sokaságod, a te tulajdonod, emberek, akiket szereteted által kiválasztottál, elhívtál, akiket kegyelemmel és irgalommal koronáztál meg. Te megváltottál minket a pusztulástól, megbocsájtottad a bűneinket és vétkeinket, és meg is gyógyítottál minket. Ó, Uram, hadd legyen, hogy a Te áldásod különleges módon mindannyiunkon megnyugodjon. Szeretnénk, ha a Te szellemed munkája, a Te szavad szerint érvényesülne, azzal összhangban. Szeretett Uram, ne engedd meg, hogy a Tieid megtévesztésbe keveredjenek. Ajándékozz meg minket a szellemek megkülönböztetésének ajándékával. Légy kegyelmes irántunk, ó Istenem, segíts minket, világosíts meg bennünket, hiszen Te mondtad, világosság lesz az estvének idején. Uram, egy felhős nap van mögöttünk, de este felé világosság lesz. Vagy világosság lett, a Te szabad világossága felragyogott. Szeretett Uram, könyörülj most rajtunk, különösen azokon, akik felemelték a kezüket. Te ismered a szükségleteiket, Te tudod, hogy mit kérnek. Hűséges Mesterem, áld meg mindazokat, akik közben járásra ajánlották magukat. Áld meg mindenkit, aki rászorult állapotban van. Ó, Uram! Áldj meg minket, akkor áldottak leszünk. Segíts meg minket, akkor segít veled rajtunk. Hódolat és tisztelet a Te szent nevednek. Amen.